A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 31 perc, igen, 6 óra 31 perc, képzeld el, egy szösz volt a hármas után a monitoromon, és nem tudtam, hogy hány perc van, csak hogy 6 óra 30 valamennyi, ezt sikerült eltávolítanom, úgyhogy már indulhat is a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0630-as 6980980 unalomig ismételjük SMS, WhatsApp és Viber számunkat, hogy hát ha és lőn, itt van Gézu üzenete, egy húzósabb hétvégét azért jó két napig kiheverni, mert szerdára ébredve már az motivál, hogy csak kettőt kell aludni. Félve kérdezném.
Küldi az életképét, igen.
Mi lehetett a húzós hétvége?
Hát, erről te is tudnál mesélni.
Igen. Aztán belegondoltatok már abba, hogy, és akkor nem tölti be fehér ember nézni homokórát, ez az SMS üzenetünk. Nézz oda, frissítek.
Hát na most van az, hogy az üzeneteknek az első tizenvalahány karakterét látjuk, és utána nem nyílik meg. Most ebből kell kitalálnunk, hogy vajon hogyan folytatódik az az üzenet, hogy Kossuth Kifli, Petőfi Rostélyos...
Azt speciál pont láttam, mikor megjött. Na. Hogy Bartók Béláról nincs élelmiszer elnevezve. Aha. Csak rádióadó. Úgyhogy ezt pont kitudtam.
Ezt valószínűleg nem találtam
volna ki. Na, belegondoltatok már abból, hogy csak 30 napos hónap van, ellenben 7-31 napos, tök durva. Soha az életemben nem gondoltam ebbe bele.
Nem, hát szemét ez a föld, hogy pont ennyi dolog forog, hogy ezt így kikísérletezték elődeink, hogy ennyinek kell lennie. Azt mondja, ellenmorgás szombaton.
Azt sem tudjuk.
A MOM. Idáig tudjuk. Valami volt a MOM.
Te figyelj, MOM-ban? Embert akarunk küldeni a Marsra, és egy rohadt SMS üzenetet nem tud. Miért kell?
De itt csak lassan.
Jaj, ne! Ez nagyon hosszú, Gabi.
De kiderül belül legalább, hogy mi. Danubia zenekar koncertjén volt a MOM Kultúrházban, és utána majd elolvassuk, tényleg hosszú. De hogy nagyjából tudjuk, hogy miről van szó.
Igen. Na, Isten értesse a Virgileket. Nem sok Virgilt ismerek, de...
Hát, én hallom folyamatosan otthon.
Mert?
Hát, gyermek nagy kedvence.
Virgil van Dijk?
Pontosan, igen.
A híres flamand festő?
Aki áttette a helyét Közép-Angliába egy rövid időre, és arról híres, hogy éveken keresztül senkinek nem sikerült őt lecselezni.
Bravo! Akkor boldog névnapot a jeles labdarúgónak. Nem árt, ha tudjuk, hogy ma van a véradók napja Magyarországon. Annak emlékére, hogy 1957-ben e napon adtak át először kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Ez a szép szokás azóta megszűnt. Én 30-valahány szoros véradó vagyok, és a 30-ra egy kitűzőt kaptam.
Hányszoros vagy?
30-valahány.
30-valahányadék, és kitűző.
Se egy emléklap, se hátlapogatás a minisztertől.
A sörvérsli van még?
Képzeld, az sincs.
Nem mondod.
Amiatt kezdtem, tegyük a szívünkre a kezünket, amiatt kezdtem.
Szerintem ez mindenki
kitalálta. 19 évesen, de azóta kiárazódott. Tudod, mi van? Ásványvíz és ostyaszelet. Meg a belepecsét. Már kis könyvet sincs, annak idején kis könyvet gyűjtöttem, és lehetett mutogatni, hogy hány pecsét van, most már minden digitalizált. Tehát egy kicsit lazult ez a kötődés nagyon, a véradókhoz.
Nagyon, nagyon,
úgyhogy
nagyon
föllazult. Most már csak a saját...
Nézd, ha így is, saját így is van elég
egészségügyi állapotom, mert amikor így tolulásom van, akkor elmegyek vért adni, esküszöm fel, frissülök tőle.
Most tényleg úgy érted, hogy túl sok van, és ki kell magad valadni.
Aha.
Vért túltermelésben?
Nem, hát ez nyilván beképzelt jelenség, tehát hogy nem érzem, csak azt veszem észre, hogyha elmegyek, akkor ez a... Egy kicsit ilyen.
Utána vagy és ilyen, utána vagy jobb fej, kevésbé vagy frusztrált, meg szemétkedsz majd... velem, vagy ilyen, akkor
már
ez a valak minden héten.
Tehát sose az... szemétkedtem, de hát az nem lehet minden héten. Azt hiszem három havonta lehet csak.
Igen, van egy szigorú szabályra.
Szóval adjatok vért, mert életet adtok. És akkor néha kapok, annyi kötődés van a digitális korban, hogyha adok vért, akkor így néha, nem minden esetben, de néha kapok egy SMS-t, hogy nagyon szépen köszönjük, az ön által adott vért most használtok fel.
Mi kell még neked ezen kívül?
Hát emléklap, hátlapogatás a minisztertől.
Ezt nem pénzért csináljuk, meg nem.
Egy üveg.
Aha, kezdődik, értem.
Legalább. Hogy hívjanak fel, hogy gratulálj, vagy a 30-dik, hogy jöjjenek az úttörők csokorvirága, hogy éljen Bandi bácsi, a véradók királya, és akkor
egy...
De nem kell minden alkalommal, csak érted, de 30-nál, 50-nél, bár azt már nem hiszem, hogy belefér. Majd mindegy, meglátjuk.
Hát még az 50, hogyha jól nyomod. Bár van korhatár?
Szerintem nincs. Nem tudom, de ennek utána fogok nézni. Na, a születésnaposokat a jó Isten éltesse és tömje ki boldogsággal. Néhány olyan eseményt felidézzünk, amely a születésnapjukhoz, azaz november 27-éhez kapcsolódik. Például Alfred Nobel ekkor foglalta a végrendeletébe azt, hogy legyen egy díj, amit róla neveznek majd el. 1895-ben történt. Aztán minden idők egyik legsikeresebb magyar filmvígjátékának is ma van a születésnapja. A Székely István rendezte Hippolita lakályt 1931-ben november 27-én mutatták be. A hagymát is hagymával fogom enni, hogy idézzek is belőle valamit. Aztán nem lettem volna Kádár János helyébe 1972. november 27-én, miután Leonid Iljics Brezsnyev villámlátogatásra érkezett Magyarországra. A szovjet főtitkárok nem szoktak így bejelentés nélkül villámlátogatásra érkezni Magyarországra. Landolt a tököli szovjet katonai reptéren, és előtte néhány órával értesítették a magyar pártfőtitkárt a szovjetek, hogy jöjjön és menjen ki Tökölre, és egy listát nyújtott át Kádár Jánosnak Brezsnyev, amilyen olyan vezető egyéniségek nevei szerepeltek, akinek távozását elvárta a szovjet vezetés a Magyar Szocialista Munkáspártól. Kádár állítólag az anekdotát szerint erre úgy válaszolt: egy név hiányzik a listáról, az enyém. Hogy aztán mi lett a végkifejlet, Brezsnyev mennyire puffogva ment vissza Tökörről Moszkvába,
hát
erről
volt.
Már nem szól a fáv.
Hát meg a jóságos Kádár apó alakja is megszépült, mint tudjuk.
Úgyhogy... Viszont olyan szemöldöke van Brezsnyevnek, mint nekem lesz egy 15-20 év múlva. Hát ez biztos.
Modern eszközök vannak ennek a kezelésére, gyomlálására, úgyhogy... De megnézlek majd azzal.
Aztán 1987 nem világjegy, hanem világútlevél. A magyar kormány döntött erről, hogy lesz ilyen 1988. január 1-től. Addig volt a piros útlevél, meg volt a kék útlevél. Kék útlevél embernek nem volt, piros útlevél bárkinek lehetett, mert azzal a baráti szocialista országokban lehetett utazni.
Igen, emlékszem.
Igen.
Főleg a hazatérésekre. Az az irgalmatlan para, ami mondjuk Csehszlovákia felől volt, a félnapos fölkészülés, hogy vajon hány órát fognak vegzálni a határon. Szétkapták a százaskodánkat.
De a románok sem voltak sokkal simulékanyabbak a baráti ország ellenére sem.
Azt nem tudom, nekem a csehszlovák határól vannak élénk emlékeim.
Aztán a fővárosi bíróságon megkezdődik Tocsik Márta és társainak büntetőpere 1997-ben. Te erre emlékszel? Akkor már én újságíró voltam.
Persze.
Valami 20 millió forintról ment a vita, és mit ad Isten, meg is dolgozott érte, csak egy kicsit túlárazott volt a szerződés. Ma már, ha valahol eltűnik 20 millió forint, szerintem a arcizmunk se rán. Én valahogy így emlékszem. 200?
Hát, az nekem 200 rémlik, de lehet, hogy akkoriban nagyon sok lett volna. Persze, mai szemmel jelentéktelen.
De és nem az infláció biztos miatt van ez a...
600? Na, meg kell nézni, mert most ezek ugrottak be hirtelen, de nagyon a távoli ködbe vész.
Á, persze,
ma már csak röhögünk rajta, igen, hogy éveken tartó politikai hullám.
Nem, igazad van, 804 millió forintos
akkor
siker
még nem is 600. Akkor
most utána
kicsit
néztem.
Több, de jól mellét rafeltunk.
Akkoriban még a tocsikolás volt a lopás szinonimája, ugye? Tényleg mi lehet az ügyvédnővel? Most fogalmas érdekes sincs. Lenne egy interjút készíteni vele, egy ilyen portré interjút, hogy hogy élte meg ezeket az időket.
Nem, na, nem biztos, hogy él.
Gyorsan születésnaposok közül én kiemelném Gábor Áron, Székely kisbirtokos, asztalosmestert, hát ugye a Rézágyújáról szólnak dalok is. Aztán idősebb Rubik Ernő gépészmérnök, repülőgép tervező 1910-ben született november 27-én, Gábor Áron 1814-ben.
Igen, bocsáss meg, 2013-ban elhunyt.
Elhunyt?
Igen, igen.
Aha, akkor már nem lesz portréinterjú. Aztán 1940-ben született Bruce Lee, a sárkány, a kínai harcművész és színművész is. Egyben valamint Jimi Hendrixre is emlékeznünk kell, 1942-ben született ugyanis a jeles amerikai rockzenész, legendás, gitárlegenda és énekes is egyben. Játszunk tőle valamit? Hogy érzed? A későbbiekben. Nem tudom, van-e olyan, ami kedvenced? Vakvezet, világtalan Jimi Hendrix.
Több is, csak azok nem annyira rádióbarátok. Na jó, oké, persze, legyünk a valamelyiket. Jó.
Oké, na, akkor muzsikáljunk, mert haladnunk kell tovább.
Jó, legyen a legismertebb, ami szerintem senkinek nem fog fájni, és mindenki fölkapja a fejét, hogy ez milyen jó volt. Legalábbis reményeink szerint.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért, mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
No, hallgatói üzenetek, meghasonlanak a hallgatók, mert van, aki 60 évig mondja, hogy lehet vért adni, van, aki azt mondja 65-ig, van, aki betöltött 66-ig, tehát egyelőre sötétben tapogatózom, és állítólag van olyan Gézu, aki a 100. véradás után emléklap, vacsora, stb. Is. Úgyhogy arra hajtok, nagyon rá kell feküdnöm. Aztán ez olyan, mint amikor régen eret vágtak az embereken, valóban lehet, hogy valami ilyesmi hatása van ennek. Vannak retro véradások, adások, én legutóbb egy kis büfé vouchert kaptam mellé, sörrel, írja Kőszeg hallgató. Igénylek egy születésnapi üdvözlőt a miniszterelnök uraddal márunktól a részedre. Köszönöm szépen a hallgatónak, illetve...
A Danubia koncertet elolvastuk, igen. Tök érdekes, amit ír a hallgató. Nagyon meglepődött, hogy Siketnémák voltak nagy számban jelen, és hogy eltolmács jelelte nekik a karmester mondani valóját. Furcsa volt elsőre, hogy akkor ők ebből vajon mennyit hallanak, vagy mi értelme van, és elmesélték, elmondták, hogy a zenét még abszolút tudják élvezni. Egyrészt van, akik valakik éppen a zenét még hallják, de azok is, akik nem hallják, de a zenészek mozdulatait, ahogy kezelik a hangszereket, az is élvezetes. Főleg, hogyha ezt külön kiemelik nekik, és hogy erre a zenekar így hangsúlyt fektet, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Szóval ez volt az élmény a MOM Kultban, a Danubia zenekar koncertjén. Úgyhogy köszönjük, hogy ezt elmondta, vagy megírta nekünk a hallgató.
Többen is ellágyultak Jimi Hendrix futamai kapcsán. Az SMS számaidat a vírussal beléldoltott chipből tudják véradáskor? Nem tudom, hogy honnan meg kell adni az adataidat. Csillagfényes jó reggelt, kartás, a kisebb elalvásokán. Ejnye! Később indul D-kartás, és erre tekintette 35 a menetidő.
Aha.
Szerencs utcai lámpa és környéke már lépésben. De miért Pelikán naptár a véradók egyéni történetének a neve? Én kaptam ilyen e-mailt, és azóta sem értem. Azért, mert a régi legendák szerint a Pelikán ennen vérével táplálja a csemetét. De ez nem igaz, persze.
Nem, hát Pelikán Józsefről van, a gátőről van természetesen.
Köszönjük szépen. Aztán, na, hát ezek jöttek, lehet csatlakozni a fent nevezettekhez üzenetek formájában. Mi addig lapszemlét sugárzunk. Nekem az orosz adósság rendezési lépések jutottak elsőként eszembe, mert hogy képzeljétek el, hogy azt találták ki az oroszok, hogy Vlagyimir Putyin írta alá SK azt a rendeletet, amely elengedi az orosz hadsereghez csatlakozó önkéntesek banki tartozásait. Ha túléled, gondolom. Aha. Vagy ha nem, akkor is. Így azoknak, akik december 1 után írják alá a szerződéseket az orosz hadsereggel, maximum 10 millió rubel értékig, ez nagyjából 38 millió forint, elengedik azokat a tartozásokat, amelyek miatt december 1-ig eljárás indult nem fizetés miatt, tehát most azokat célozzák, akik adósság spirálba kerültek, sok tartozásuk nem tudnak fizetni, de jön a mentő, a keremtől, harcol, és minden tartozásodat elengedjük, ha túléled, tiszta lappal indulhatsz. Szép. Hm. Neked mi van?
Nekem, hát egy olyan cikk, amit, hát, ha valakit érdekel részletesen, tehát ajánlom lapszemlébe, de nekem személyesen tipikusan olyan, hogy hát köszi, tudom, a címben benne van a lényeg, nyilván most miért menjek rá, de azért mondom, több százezer magyar hal meg túl korán, mert a kormánynak nem fontos az egészségügy. Teszem hozzá kormányoknak, mert a rendszerváltás óta veszik végig, persze ez most ebben a ciklusban elég látványos, de igen, tök egyértelmű, nem szerepel a prioritások között, ezt pontosan látjuk, tudjuk, úgyhogy ennek a részletei szerepelnek bizonyára a cikkben, a HVG ezzel indít, ez most a
Népszava a kórházi adósságokról cikkez, a legutóbb ígértnek kevesebbet kapnak tartozásaik rendezésre a kórházak, amelyek szeptember óta nem fizetnek a beszállítóiknak. A keddi magyar közlönyben kiirdetett kormányhatározat szerint idén még 39,4 milliárd forintnyi extra pénz jut az egészségügyi intézményeknek. Nyári két részletben 104,5 milliárd forintnyi tartozást rendezett a kormány, az év során felhalmozott 200 milliárdból az első részletet, május végéig kapták meg a kórházak, aztán júliusban még egy részletet, és ezután látszott, hogy szükség lesz egy harmadik konszolidációs összegre, ugyanis havonta 14-15 milliárddal nőttek a kormány, vagy a kórházak kifizetetlen számlái, és hát ez a harmadik adósságrendezési lépés a kormánytól. 42,7 milliárdos konszolidációs összeget említett az államtitkár, de ebből csak 39,4 lett végén a közlönyben.
Aztán ez lesz a világ első atomtöltetekkel felszerelt valóságsója. Ez a címe, ez egy idézet, a cikk egyébként arról szól, 444.hu, hogy a Trump kormány összetétele hogyan alakul. Még ugye vannak bejelentések, ha nem is miniszteri szinten, de fontos emberek szintjén. Tehát nagyjából a legfontosabb az, hogy Fox News műsorvezető és influencer legyél, minél több hülyeséget mondasz, összeesküvés elméletek terjesztése, mit tudom én, baromságok mondása az mondjuk pluszpontot ér, és az abszolút hűség, a szakértelem az valami ócska
bolsevista
trükk, úgyhogy nagyjából így lehet bekerülni a néhány kivételtől egyébként eltekintve, nagyon fontos, hogy a pénzügyminiszterről beszéltünk, pont kivétel.
Attól azért kicsit aggódok, hogy Elon Musk éppen a top kategóriás vadászgépeiket kritizálja, hogy drónokkal kéne ezeket helyettesíteni az amerikaiaknak. Én tudom, hogy az F-35-ös nem a legsikerültebb konstrukció, de amikor egy civil üzletember próbál meg a haditechnikához is érteni, az engem kicsit borzaszt. Na, a Telexen...
Én beismerem, egy kicsit fosok. Mármint, hogy itt ez
milyen... A Minyon?
Nem.
Ja.
Egyébként ezt olyan sikerrel terjesztettétek el, hogy még a baklavára is megkaptam a múlt héten, hogy és ha citromos lenne.
És a tegnapi süteményes dobozból, amiből természetesen egy rohadt morzsa nem maradt nekem, abból is hiányolták a hallgatók a citromos Minyon.
Na, szóval lesz még itt néhány érdekesség a Trump kormányára, tök érdekes lesz látni, hogy lesz
ellensúly. De amiatt nem aggódol, hogy ott van Elon Musk, úgyhogy benne van a kormányban, hát, ő dönt majd arról, hogy mi lesz üzletember, és ugye mindig azt tanultuk az iskolában, hogy annak soha nem lesz jó vége, ha az üzleti élet és a politika összefonódik. Ráadásul Elon Musk úgy tagja a Trump kormánynak, hogy nem tagja a Trump kormánynak, tehát nem számon kérhető.
Hát meg egy gátlástalan szociopata. Kezdjük innen. Az se segít, vagy... Tűnik
én nem vagyok
opcióra.
Orvos, nem tudnám ezt diagnosztizálni. De...
Én se, tehát ezt tök laikus doktorácsként mondtam.
Ja, jó. Na, még egy anyagot, mégpedig a Zsidai Viktorral készült Telex interjút ajánlom a figyelmetekben. Nagyjából egy mondattal be is tudjuk mutatni, és meg is hozzuk a kedvet a megtekintéshez. Magyarország ugyanott tart, mint 150 évvel ezelőtt.
Emelkedő pályán van, mert ez a fejlettségbeli elmaradás a nyugattól, az hasonló mértékű most, mint akkor volt, de tegyük hozzá, a szocializmus alatt ez nőtt, és azóta dolgozzuk le a hátrányt, és jövünk föl a 150 évvel ezelőtti szintre, mondjuk, viszont ez a konvergencia nálunk a leglassabb, tehát mások sokkal gyorsabban emelkednek, ezt is tudjuk, ezt mondjuk kb. Éves, vagy 5 éves, 10 éves szinten a varatok azért egyértelműen mutatják. De való igaz, hogy törünk föl. Mert kicsit lassabban, mint a talajvíz, meg lassabban, mint bárki más a környéken, de jövünk föl. Van pozitív olvasata is ennek.
Igen. Na menjünk rá a tőzsdei információkra.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Kérem szépen, a budapesti értéktőzsde 0,74%-ot ment fölfelé, 80.056 ponton fejezte be a tegnapi kereskedési napját. Minden vezető papír erősödött. Itt van például az OTP, amely kerek 22.000 forinton állapodott meg, 1,38%-os erősödés után megállíthatatlan. Egyszerűen megállíthatatlan. Ez hát az Express.
Itt fog megállni.
Aztán 48%-ot ment fel a Telekom, 1254 forintig, a Richter 0,2%-ot drágult, 10.670 forintig, a MOL 0,37%-ot erősödött, 2728 forintig, kérem szépen. És akkor nézzük a forintot, amely jelen pillanatban 410 forint 40 fillér környékén tartózkodik, az euróval szemben, és 391 forint 60-70 fillér környékén a dollárral szemben.
Hát a befektető kedvét kicsit vette csak el az, amit már tegnap reggel is említettünk, előző napi zárás után beszélt Trump, megválasztott elnök, a frissen bevezetendő első munkanapján, első elnöki munkanapján aláírandó vámtételekről. Ezzel kicsit számolgattak a befektetők, kicsit rontotta a hangulatot. Annyira, hogy a nagy papírokat, a legnagyobbakat, a legizmosabbakat ismét megvették, amúgy meg inkább adtak, és ebből lett az, hogy az indexek szintjén pluszokat látunk, de jóval több részvénynek ment lefelé az árfolyama, mint fölfelé. Ez természetesen infláció gerjesztő hatással is bír, ezért az állam kötvénypiacon hozam emelkedés volt, ezt kezdték egy kicsit árazni, ez amúgy a tőzsdéknek eleve nem túl jó hír, de a lényeg az, hogy a nagyok húzták az indexet, lett egy újabb történelmi csúcs, a Dow Jones-ban például 6% az S&P-ben, 6% a Nasdaq-ben, és kisebb 3% emelkedés lett a Dow Jones ipari átlagban. Úgyhogy Amerikában még mindig van kis Trump hatás, most már nagyjából minden szavára az elnöknek valószínűleg reagálni fog a piac. Persze van nagy csihipuhi akkor jön, amikor a hivatalba lépés a konkrét intézkedések.
Szólt egy szót is a vámokról?
Hát bejelentette, igen, erről beszéltünk.
Hogy az első dolga lesz?
Igen.
Ez az a nyilatkozat, hogy 2 perc alatt alá fogja írni?
Hát első munkanapján, de egészen konkrétan 10% kiegészítő vám a kínai termékekre, illetve Kanada, Mexikó és Kanada 25 azért, hogy a drogkereskedelmet vagy a drogbehozatalt csökkentse. Ez, de még lesz más. Úgyhogy ez befolyásolta, de olyan rossz, olyan nagyon nem tudta hangot elrontani, inkább, hát mondjuk, hogy inkább csak elszontyolottak egy kicsikét a befektetők. De a legnagyobb befektető megérkezett a stúdióba, aki soha nem szontyolódik
nem el. Tudjátok, hogy milyen derivatív, többszörös tőke áttételes ügyleteket bonyolít ismeretlen szolgáltatókon keresztül.
Megkérdeztük, hogy a straddle opciókkal mi a helyzet rögtön.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Trump rallit rearadtuk, Andika?
Rearadtuk.
Zsebbe a nyerő minden? Várja a... hajós cégek meg vannak még?
Meg, és
azt
jól
mondtad,
tettem.
Hogy kidobod
igen,
őket.
De közben még egy kicsit várok, mert most nagyon jól felmér.
Erre százalék fölött. Csak hogy klasszikussal éljek a Gedével, én vagyok a kapzsiság. Néha megbosszulja magát.
Egy kis türelem csak.
Ja, értem. Na jó, oké. Okay. Én már nem merném.
Coin rallyba benne vagyunk?
Nem, az nekem nincs.
Én benne vagyok a Smicivel együtt, csak mondom.
És jó neked így?
Nekem jó.
Akkor hát jó. Majd 60-nál kiszálltok.
De hogy szállunk? Ebből lesz a nyugdíj.
Abból lesz a nyugdíj. Hát jó. Majd néhányszor még megjárja közben a mennyet és a poklot, de ezek szerint is stabil, kitartó, nem ugrálós.
Akár csak az állami
nyugdíj.
A példaképem az a csávó, aki vett egyszer még az induláskor bitcoint, majd elvesztette azt a valamit, amire ezt így rátette, és megtalálta 30 év múlva, most hülyeségeket beszélek, és akkor kiderült, hogy nézd már, mennyi pénzem van.
Hát most olvastam reggel valamelyik portálon, hogy van egy fiú, aki ugyanígy elvesztette, vagy elkidobta azt a szervert, amin éveken keresztül gyűjtögetett, és most próbál engedélyt szerezni arra, hogy átkutathasson egy hatalmas szeméthegyet, mert valahol ott.
Keresi a bitcoint, jó. Oké. Okay. Na, jönnek a hírek, aztán viszont jövünk mi vissza.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 12 perckor folytatódik, gördül tovább a Millás reggeli express járata a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral
és Mihálovics Andrással.
0636 98 098 0, mikor a szeméttelepen keresgéled a kidobott adattárolót, amin a kriptót tartottad, na az az igazi bitcoin bányászat, írja a hallgató, mert hogy az előző szám az WhatsApp, Viber és SMS üzenetek fogadására is alkalmas. Jó reggelt, az adókat nem százalékban szokták kivetni, így már önmagában is infláció követő, nem? Akkor ez most olyan, mintha az adót is megadóztatnánk, és az inflációnak is lenne inflációja, ha adóról van szó. Mi van? Kérdezi a hallgató.
Hát érthető, vagy jogos a kérdés. Az adóknak a nagy része az természetesen így működik. Valamelyik nem. Most nem követtem, hogy pontosan melyik lesz infláció követő, de gyanítom, hogy az, aminek fix összege van, de nem tudom. Úgyhogy, de erről majd lesz is szó a műsorban, úgyhogy erről majd visszatérünk. Jó a kérdés egyébként.
Szép, hogy ott tartunk, mint 150 éve. Ezek szerint valóban tiszteletben tartjuk a hagyományainkat, írja egy másik hallgató.
Azt beolvastad, hogy 100 után, 100 véradás után már...
Igen, nagy... Gézúnak igen, volt igen, állítólag, jó. És akkor emléklap, vacsora, stb. Jár a véradóknak. Meg is érdemlik, bizony nem könnyű nekik. Na, haladjunk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Attrakciókról fogunk most beszélni fővárosi rovatunkban, mert hogy szerencsére épül, szépül a szép hazánk fővárosa. Például van Puskás Múzeum, és erről van egy helyszíni tudósítása a Telexnek, végig futottam, mert elég hosszas az írás, figyelemre méltó gyűjtemény, Puskás Ferenc az egyik leghíresebb magyar embernek a pályafutásáról, működéséről, életéről, úgyhogy ezt meg lehet tekinteni, egy kicsit később készült el a tervezetnél, de legalább már megvan, úgyhogy azt érdemes felkeresni. Aztán egy másik programajánló, mert egy új attrakció fog a West Endben is nyílni. Volt az a szökőkút, ami egy ilyen gránit fal volt már az utóbbi időben. Szerintem, aki nem látta ott a vízesést, amit a megnyitáskor produkáltak, az nem értette, hogy minek van ott az a nagy fal. Hát kérem szépen, új innovatív, szórakoztató ipari attrakció lesz. Multimédiás látványbox december 14-től. Ez egy a bevásárlóközpont közepén a korábbi szökőkút helyén kap helyet, és hát 15 perces előadások lehetnek ott hanghatásokkal, egy 10x10-es alapterülete 7 méter magas építmény, külseje arany és rész borítású, belsőben a nézők minden oldalról digitális vetítő felületter körülvéve élvezhetik az előadásokat. Úgyhogy hát, hogy milyen, mit lehet megnézni ebben, az meg majd kiderül.
Jöhet a mókás része?
Jöhet.
A Telex egyik olvasója a 7E buszon abba szaladt bele, hogy a rendszer azt írta ki, a következő megállókat felsoroló kijelzőn, hogy Orbán Balázs út következik. Először nem hitt a szemének, utána elküldte ezt. Elég mókás, hogy az elmúlt hetekben igencsak középpontba került politikus, a miniszterelnök talán legfőbb tanácsadója került a kijelzőre, de nem trollkodás, meg nem hekkelés okozta mindezt, hanem valóban létezik Orbán Balázs út, és egy technikai hiba keretében, amikor a 7E busz a garázsmenetét csinálja, akkor is valahogy olyan a rendszer, hogy kiírja az útközbeni megállókat, noha a 7E-nek a hivatalos útvonalán nincsen ilyen, de a lényeg az, hogy ott pontosan ott romlott el, ahol az Orbán Balázs utat elhagyta, vagy éppen kiírta. Azt nem sikerült kideríteni, két híres Orbán Balázs is volt a mai híres Orbán Balázs előtt, az egyikük egy 19. századi író, fotográfus, néprajzi gyűjtő, illetve egy Maros megyei aljegyző, gazdaszövetségi igazgató, hogy melyikükről kapták, azt nem sikerült a Telexnek sem kiderülteni. Minden esetre a lényeg az, hogy nem trollkodás volt, minden esetre tényleg érdekes lehetett, hogyha ezt látod a kijelzőn, miközben Újpalota és a Blaha között utazol a buszon.
No, korcsolyázni szokol?
Előfordul.
Mert hogy öt korcsolya pályát is ajánl a fanzin, összegyűjtötték, természetesen a Városligeti műjégpályával kezdődik, aztán a Városháza téli élményparkját is ajánlják, ugye a Károly körútról, aztán a Csepeli jégparkot, ez is egy nagyon klassz korcsolyázási lehetőség. Hello Buda Winterland, a Törökvészi út 93/A szám alatt, ez pedig ott van a Kapi utca és a Törökvészi út kereszteződésénél. Ezen meglepődtem, hogy ott is van. Kicsi jégpálya, de legalább a miénk, illetve jégpálya Bókai kertben, ez a 18. kelet Szélmalom utca 33 szám alatt található, úgyhogy itt lehet korizni, itt lehet csusszani egyet. Én minden esetre megvárom, még befagy a Velencei tó.
Hát akkor lehet, hogy éveket várhatsz.
Lehet, mert már évek óta várom.
Igen. Na hajrá!
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Szeretnénk nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy megszűnik az ügyfélkapu, és hogy ezzel kapcsolatban mit kell tenni, mert kell tenni dolgokat, nem ússzuk meg. Erről beszélgetünk dr. Halmos Tamással, a Nivos Legal Halmos és Jánosi ügyvédi iroda vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Már a digitális állampolgárságról folytatott beszélgetés után megfenyegettem ügyvéd urat, hogy fogunk jelentkezni, és lőn. Úgyhogy ügyfélkapu helyzet van. Miért szűnik meg, és mikortól szűnik meg ez az ügyfélkapu nevű megoldás?
Nos, az ügyfélkapu és még számos más e-azonosítási megoldás 2025. január 15-én szűnik meg. 2025. január 16-ától, tehát másnaptól már kizárólag a digitális állampolgárság program applikációval, vagy pedig az ügyfélkapu plusz megoldással lehet majd bejelentkezni. Ezek korszerű, biztonságos megoldások, amelyeknek a használatára EU-s jogszabályokból eredő kötelezettségek miatt van elsődlegesen szükség, de egyébként ez az, ami biztosítja a biztonságos ügyintézést.
Mit tud az ügyfélkapu plusz, amit a sima ügyfélkapu nem?
Az ügyfélkapu plusz egy kétlépcsős azonosítással járó bejelentkezési megoldás, míg az ügyfélkapu az egy egyszerű felhasználó névjelszó párosra épülő bejelentkezés. Utóbbi esetében, hogyha ezt a felhasználó névjelszó párost valakinek elmondjuk, vagy esetleg a szándékunk ellenére kifürkészi azt, vagy ott hagyjuk valahol az elmentett adatokat egy idegen számítógépen, akkor az engedélyünk nélkül bárki tud hatósági ügyintézésre bonyolódni a helyettünk, meg egyéb más funkciókat is használhat, ez nem biztonságos, míg a két lépcsős azonosítást jelentő ügyfélkapu plusz, az kizárólag abban az esetben nyújtja ezt a bejelentkezési lehetőséget, hogyha nálunk van a mobiltelefon, amire regisztráltuk a hitelesítő alkalmazást.
Na most akkor erre az ügyfélkapu pluszra a változatosság kedvéért újra regisztrálnunk kell. Mit kell tennünk?
Az ügyfélkapu pluszra nem kell kimondottan regisztrálni, csupán aktiválni kell ezt a funkciót a meglévő ügyfélkapunknak a kiegészítésével. Ezt az ügyfélkapu.hu weboldalon a megfelelő gombokra kattintva megtehetjük néhány perc alatt. Fontos, hogy szükségünk lesz egy okostelefonra, amelyre letöltjük az úgynevezett hitelesítő alkalmazást, ebből több is van. Az egyiket a Microsoft, másikat a Google, harmadikat a NIST fejlesztette, mindegy, hogy melyiket használjuk. Ha pedig valakinek nincsen okostelefonja, akkor létezik egy webes hitelesítő felület, de ez nem kimondottan felhasználóbarát, nem is érhető el magyar nyelven, szóval ha valaki az egyszerűbb megoldásokat keresi, akkor javaslom a mobiltelefonos applikációs megoldást.
Uh-huh. Tehát nem kell bemenni, ez a lényeg, hanem megoldható egy egyszerű átiratkozással, netes regisztrációval.
Az ügyfélkapu plusz esetében ez megoldható, a DAP alkalmazás regisztrációja az már szükségeltethet személyes ügyintézést, ugyanis bár reklámozzák, hogy a DAP alkalmazásba is lehet regisztrálni személyi igazolványal az applikáción keresztül, erre nem minden személyi igazolvány alkalmas, csak azok, amiket 2021. június 23 után állítottak ki, és amelyeknek a PIN kódját is ismerjük, hogyha ezek közül bármelyik feltétel nem teljesül, akkor csak kormányablakos személyes ügyintézés útján tudunk regisztrálni a digitális állampolgárság programba.
Tehát ez úgy néz ki, ez ilyen logikusan megléphető ez az ügyfélkapu plusz regisztráció, csak ugye le kell tölteni egy autentikációt. Ez egy csomó problémát okoz, mert, és ez már a múltkori beszélgetésben is felmerült, sokan a könyvelői ügyintézés úgy oldják meg, hogy a könyvelő is kap egy ilyen ügyfélkapu belépést az ügyfeleitől, hogy tudjon helyettem mondjuk ügyet intézni. Na most ez én tudom, hogy úgy is működhet, hogy azt mondja, hogy na most akkor én autentikáljam és mondjam meg azt a kódot neki, de mondjuk ez egy nem tudom én, több tucatnyi ügyfelet kiszolgáló könyvelőirodánál elég nehéz. Mi a megoldás erre a problémára, ha van egyáltalán?
Persze, hogy van megoldás, sőt, igazából ezek azok az opciók, tehát a korábbi, amikor megadtuk a felhasználó névjelszót, meg ez a telefonos autentikáció, amiket nem is tekintünk megoldásoknak, tény, hogy ez így is tudna működni, vagy eddig tudott működni. Mostantól alapvetően két lehetőségünk van arra, hogy a könyvelőt meghatalmazzuk a NAV előtt intézhető ügyeink vitelére. Az egyik, hogy egy új egyke elnevezésű űrlap benyújtásával meghatalmazzuk őket kifejezetten a napos ügyekre. Ha pedig szélesebb körben szeretnék meghatalmazni akár a könyvelőnket, akár bárki más a cégen belül, vagy családon belül, hogy intézze az online ügyeinket, akkor az úgynevezett rendelkezési nyilvántartásban tudunk rögzíteni a részükre egy állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultságot. Tehát ebben az esetben a rendelkezési nyilvántartásban rögzítve lényegében minden olyan ügyünket tudják intézni, amelyeket állami, önkormányzati, meg egyéb online portálokon eddig magunk tettünk.
Oké, két kérdéskör maradt. Az egyik az időszülők, akiknek vagy régi, vagy egyáltalán nincs okostelefonjuk, illetve a kiskorú gyermekek. Ezeket az ügyeket hogy tudjuk elintézni? Mert nyilván ezek helyett valaki másnak kell intézkednie ezekhez, helyett az emberek helyett.
Igen, az idős szülők esetében a rendelkezési nyilvántartásban történő regisztráció tűnik a legkézenfekvőbbnek, hiszen akkor az ő ügyfélkapu felhasználó nevük meg jelszavuknak a birtokában egy arra meghatalmazott személy, potenciálisan egy családtag tudja rögzíteni ezt az általános meghatalmazást a rendelkezési nyilvántartásban. Onnantól kezdve, hogy ez megtörténik, lényegében nem lesz már szüksége az idős családtagnak arra, hogy online szolgáltatásokat vegyen igénybe, elegendő csak erre megkérnie a rendelkezési nyilvántartásban rögzített meghatalmazottját. Kiskorú esetében pedig, ahogy az eddig is történt, a törvényes képviselő tud eljárni a megfelelő regisztráció birtokában, amely kormányablakban meg az előbbiekben elmondottakhoz hasonlóképpen történt.
Oké, nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, megint fogunk jelentkezni, mert úgy hírlik, hogy az ügyfélkapu plusz is egy átmeneti megoldás, és előbb-utóbb tetszik, nem tetszik, jön ez a digitális állampolgársági program, de erről majd később. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot!
Szívesen, minden jót!
Minden jót! Az elmúlt percekben dr. Halmos Tamás, a Niveus Legal Halmos és Jánosi ügyvédi iroda vezetője beszélt arról, hogy az ügyfélkapu megszűnik jövő január közepén, és már csak az ügyfélkapu plusz vagy a digitális állampolgársági program segít majd ügyeink intézésében.
Tisztelt adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
No, kérem szépen, akkor köszöntjük a stúdióban adózásra értető rovatunkban dr. Rász Nórát, a Leitner ügyvezetőjét, adótanácsadó partnerét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Figyelj, ugye a magánszemélyeket érintő adózási változásokról beszéltünk, csak kiverte a biztosítéket, akárhányszor meghallják a hallgatók ezt az infláció követő adózást. Most éppen azt írja valaki, hogy az adókat nem százalékban szokták kivetni, így már önmagában infláció követő nem, akkor ez most olyan, mint az adót is megadóztatnánk, és az inflációnak is lenne inflációja, ha adóról van szó. Mi van? Nem érti a hallgató, bevalljuk mi se. Hát és ez egy elég innovatívnak tűnő
próbáltunk
megoldás.
Próbáltunk válaszolni, igen. De részben sikerült, ugye?
Igen, egyébként erről már hosszú ideje volt gondolkodás, a jogalkotó részéről is voltak is próbálkozások. Alapvetően az infláció követés most a tételes adóknál jön be, ahogyan beszéltük itt előtte, például a cégautóadónál, a regisztrációs adónál, aminek eddig fix összege volt, vagy a súlyadónál, ugye, amit mindannyian fizetünk, akinek autója van, és ez így az évek során nem változott, tehát, hogy itt egyébként azt gondolom, hogy van is értelme annak, hogy követi az inflációt. A százalékos adóknál, akár ami a jövedelemadókat, akár a forgalmi típusú adókat illeti, ott ilyen változás nincs, hiszen ahogy mondjátok, például egy áfánál, ahol nő az árbevétel, akkor értelemszerűen a kulcs az fix, és ugye úgy annak megfelelően az adófizetési kötelezettség nő. De ugye
van
szóba
egy
került egy kivétel, ugye a jövedéki adónál viszont ott egy százalékos uniós adónál is bevezetésre kerül az infláció követés, viszont ugye a jövedéki adót azt tudjuk, hogy ez egy nagyon speciális terület, és hogy az egy elég jelentős bevételét jelenti a költségvetésnek.
Igen, hát az a cigi benzinpia háromszög nagyjából így, van, így lehet így összefoglalni van. A dolgokat.
Az egészség megóvás érdekében.
Igen. Ne autózzunk, ne ígyunk, ne
gyalogoljunk, sétáljunk. Igen.
És akkor nem kell a jövedéki adót inflációval befizetnünk.
Fontosan.
No, térjünk akkor a hardcore témára. A jövő évi adótörvények magánszemélyeket érintő leglényegesebb változásai került terítékre. Hát azt gondolom, hogy a legtöbbeket a családi adókedvezménye.
Én is így vagyok vele. Magát a 2025-ös adócsomagot tegnapi napon, november 26-án fogadta el a parlament, és az október végén beterjesztett tervezethez képest azért lényegi változások is vannak a végleges szövegtervezetben. Nem a családi adókedvezményben, de hoztam nektek más témákat, amiket azt gondolom, hogy fontos megemlíteni. A családi adókedvezménnyel egyébként itt is valahol az infláció a kulcs. 11 évvel ezelőtt vezették be, és ugyan sok minden változott a családi adókedvezmény tekintetében, fogalmak, hogyan osztjuk meg, nem osztjuk meg, eltartottak gyermekek, stb. A nominális összege az viszont 14 éve változatlan, és gyakorlatilag ez alatt a 14 év alatt az a kedvezmény elinflálódott. Ami a változást jelenti, hogy két lépcsőben történik ennek az emelése, tehát az alapfeltételek azok nem változnak. Jelen pillanatban például egy gyermeket nevelő család 10 000 forintot tud igénybe venni, ahol három vagy több gyermeket nevelnek, ott gyermekenként 33 000 forintot, és ahol tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket is ellátnak, ott pedig még van ennek egy kiegészítése. Két lépcsőben történik az emelés, először az összeg másfélszeresére fog emelkedni, majd pedig a kétszeresére, ami a rossz hír a hallgató.
Hogy nem január 1-től.
Pontosan. Nem. Tehát először július 1-től fogják emelni a másfélszeresére, és gyakorlatilag 12 hónapot kell várnunk arra, hogy ez duplázódjon, tehát 2026. január 1-től fog emelkedni.
Na de ilyenkor kell egy nyilatkozat.
Pontosan.
Azt is júliusig kell?
Nem. Tehát ugye nyilatkoznunk minden évben kell az adókedvezmények igénybevételére. Pontosan. Ezt minden évben le kell adni a munkáltatónál, tehát nagyon fontos, hogy januárban ugyanúgy, ahogy eddig leadjuk a nyilatkozatot. Ez egyébként az egész évre szól, tehát a törvényváltozása nem fogja befolyásolni a nyilatkozatot, kivéve, hogyha egyébként én megváltoztatom a nyilatkozatomat, bármi történik a családban, ami miatt ez változik. Ezért nagyon fontos üzenet, hogy januárban ki kell tölteni, hogyha szeretnénk a januári bérrel már igénybe venni. Aki ezt nem teszi meg az év későbbi részében, bármikor megteheti, de csak a következő bérszámfejtéstől érvényes, és azok, akik meg egyáltalán nem foglalkoznak vele, évvégén az éves eszi a bevallásukban még szintén igénybe vehetik.
Ami fontos lenne, mert mindenki kapja a családi potlék, ahhoz nyúlnak?
Meg gyes, meg ilyet, mit kell kérdeznek a hallgatók, de azok nem szoktak
Nem, ezek
változni.
Nem változnak, és ezek nem az adótörvényekkel együtt szoktak.
Eleve. Jó.
Oké. Béren kívüli juttatások, ez a második fő pontja, ami a magánszemélyeket érint, tehát itt mindenki a Széchenyi kártyára gondol.
Pontosan, hiszen ehhez szoktunk hozzá az elmúlt években. Itt vannak lényegesebb változások ahhoz képest, amik az eredeti tervek voltak. Tehát az alap az szintén változatlan, a szép kártya. Ennek van egy éves keretösszege, évi 450 000 forintig juttatható, ez se fog változni. Ami az új, hogy ugyan tavaly a három zsebünk volt, korábban lehet emlékeztek rá, ugye el lehet költeni szálláshelyre, vendéglátásra, melegételre, rekreációra és egészségmegőrzésre, kiegészül egy új ponttal, ez pedig a lakásfelújítás, hogy a szép kártyára utalt összeget lakásfelújítási célra is tudom használni. A részletek nem ismertek, tehát hogy ez termékre vagy szolgáltatásra tudom-e felhasználni. Van egy kormányrendelet, amit általában akkor módosítanak, amikor a törvény már kihirdetésre kerül. Ebben lesznek a részletszabályok. Én személy szerint ezt úgy értem, hogyha például egy barkácsáruházban van olyan terminál, ami el tudja fogadni a szép kártyát, akkor valószínűleg majd ott is el tudom költeni festékre, laminált padlóra, bármire, és kérdéses, hogy mondjuk szolgáltatást is tudok ezzel kifizetni.
Tehát ki tudom-e fizetni a disperziten kívül a szobafestőt is?
Pontosan, igen, de ez hamarosan megtudjuk.
Ez egy új zseb?
Nem. Ez ugye idén 2024-től az egész egy zsebnek minősül, tehát a munkáltató egy darab számlára utal, és ott a magánszemély dönti el, hogy mire használja. Ami fontos,
nem megyünk anyukám nyaralni, ki kell fizetni a festést.
Akár így van, így van. Viszont nagyon fontos, hogy azért viszonylag bonyolult a szabály, hogy van egy felső határ, tehát nem költhetem el az éves teljes keretösszeget, például 450 000 forintot lakásfelújításra, mert itt megpróbálom egyszerűen elmondani, meg kell nézni, hogy évelején mennyi pénzem van a szépkártyán, megnézzük, hogy évközben még mennyit utal rá a munkáltató, és ennek a fele költhető el lakásfelújításra, tehát a másik fele biztosan a megelőző.
Nyilván nem akarták kiúzni a belföldi turizmus alól a széket a döntéshozó.
Így van, hiszen ugye a szépkártya azért elég erősen támogatja a magyar turizmust.
Van egy lakhatási...
Ha, bocsánat, hallgató kérdező, hogy csak az adóinfláció követő a szépkártyás összeg, nem?
De a Nórát ne csuklóztassuk, mert ilyenekkel komolyan. Nem adópolitikus, hanem adószakértő. Ő csak megpróbálja megérteni, amit az adópolitikában
csak változik esetleg az is.
Bízunk benne, hogy a jövőben ez is változni fog. Tehát ugyanúgy, hogy a kötelezettség a kedvezményeknél is érdemes lenne egyfajta infláció követésbe.
De most még akkor ez nem történt meg, ez a lényeg, igen.
Így van.
Mi van azzal, az beépült a jogszabályba, hogy adhat a munkáltató lakhatási támogatást fiatal munkavállalóknak? Ez ugye az albérleti támogatás, mi is beszéltünk már.
Így van, ez már nem a szépkártyának a területe, hanem ez egy új béren kívüli juttatásként jelenik meg. Évente 1,8 millió forint összegben lehet nyújtani, ami havi 150 000 forintos juttatásnak minősül. Itt ugye nagyon fontos, hogy 35 év alatt legyen a munkavállaló, és hogy ezt a pénzt valóban bérleti díjra költse el. Tehát abban az esetben, hogyha valamilyen oknál fogva kiderül, hogy ő ezt zsebre tette, akkor a különbözeti összeg felét bírságként meg kell fizetni az adóhivatal részére, és ahhoz, hogy az adóhivatalnak legyen muníciója a vizsgálatokhoz, az a munkáltatónak is az ilyen kifizetésekről nagyon részletes adatot kell szolgáltatnia.
Megszűntek a zsebek, de lett mégis egy új, nem?
Így van, tehát háromból
lett egy, hogy egyszerűsítsük
egyből
tovább.
Pedig kettő. Ez pedig az aktív magyaroknak elnevezett zseb. Ez egy novum, havi 10 000 forintot lehet a meglévő keretösszegen felül nyújtani a munka vállalóknak, tehát ez még a 450. Ez egyébként itt van egyfajta inflációkövetés.
Akkor emelés, valamennyi, igen.
Tartalmában talán igen. Mondhatjuk, évi 120 000 forintig. A célja pedig a munkavállalók aktív életmódjának a támogatása. Én itt érzek egy kicsi átfedést itt a rekreációval, az egészség megőrzéssel. Itt is arra a kormányrendeletre várunk, ami majd meghatározza, hogy pontosan milyen típusú termékekre és szolgáltatásokra lehet felhasználni.
Mondom, hogy akkor szállásra nem, de futócipőre igen, sejtésem szerint.
Például, igen.
No, adómentes juttatások, ez legyen a harmadik alap, és ezzel zárjuk a mostani beszélgetést. Itt is azért volt ötletelés még az adótörvények formálódása kapcsán, végül mi valósult meg, amire számíthatunk jövőre?
Igen, szép számmal érkeztek adómentes juttatások, a teljesség igénye nélkül. Ilyen, talán ez egy elég nagy vitát váltott ki, hogy az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összegeket 2025-ben lakáscélra fel lehet használni. Ezek hosszú távú megtakarítások, kérdéses, hogy hát inkább egy-két évtized múlva fog kiderülni, hogy megérte elkölteni, akár hitel önrészéhez, lakáshitel törlesztéséhez, felújításhoz fel lehet használni. Ezen kívül szintén a turizmus támogatása érdekében az állatkerti belépők is adómentessé válnak, amit a munkáltató juttat a munkavállaló részére. Itt is egy sort folytatunk, korábban a sportrendezvények esetében ugye bekeverült egy adómentesség, utána a kulturális múzeumi belépőkre, és most harmadikként bejön az állatkerti belépő. Minden évben ezekre a különböző típusokra a minimálbér összegéig lehet juttatni ezeket a belépőket, tehát ez egy jelentős összeg, ha belegondolunk, hogy jövőre majdnem 300 000 forint lesz a minimálbér. A sporttal kapcsolatban további kiegészítések vannak, például az irodaházban biztosított konditerem, az ott lévő eszközök akár ingyenes vagy kedvezményes használata is adómentessé válik, és a borravaló továbbra is itt pontosítások vannak, és amit én még talán elmondanék, mert ez így nem azért, hogy borzoljam a kedélyeket, de én is tegnap este vettem észre a törvényben a szochóval kapcsolatban. Azok a magánszemélyek, akik a tőkejövedelmeket realizálnak, tudjátok, ott azért szépen így bekúszott az SZIA mellé az, igen, hogy bizonyos jövedelmek után szochót kell fizetni, igen, és tehát jövőre a TBS-ek után, tehát a tartós befektetési számlák után, ha nem várjuk ki az 5 évet, hanem feltörjük hamarabb, ott már eleve van ez a fizetési kötelezettség. Ugye a 3 éven belül...
10%,
így van, 3 éven belül 10, bocsánat, 15, 3 és 5 év között 10%, és ehhez hozzápárosítanak egy szochó fizetési kötelezettséget,
hoppa,
ami 3 éven belül 13%,
3-5
között 8%.
Ez eddig nem volt.
Ezen nem volt, igen, ez gyakorlatilag egy sor a javaslatban. És
eddig az volt, hogy TBS-re bármit teszel, ott érdemes oda tenni, mert ha bármikor akkor föltöröd,
csak,
akkor csak az már
kell fizetni, igen, szociómentes, most az se lesz. Nem, marhára nem éri meg, ha egymás mellé rakjuk. Pontosan, az SZIA meg a szociót, tehát az még eddig se nagyon, de így meg aztán...
Hát ez apró. Tehát, ezt hogy nem nagyon propagálták.
Nem, én ezt még egyetlen egy médiább sajtótermékben nem láttam, tehát ez egy fontos változás azoknak, akik befektetéseket, tehát hogy befektetik a vagyonukat, vagy a jövedelmeiket, és így figyelni kell arra, hogy a TBS esetében ki kell várni az 5 évet. És ami még nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy az osztaléknál például a szochónak van egy felső határa, ez egy olyan szochó lesz, aminek nem lesz felső határa.
Így, nagyon jó.
Így a végére.
Egy igazi breaking a végére maradt a legjobb. Nagyon szépen köszönjük dr. Rácz Nórának, a Leitner-Leitner ügyvezetőjének, adó tanácsadó partnerének, okosabbak lettünk. Szép napot kívánunk.
Köszönöm én is, és viszont kívánom.
A törvény által kiszabott adózásról érthetően rovatunk hangzott el.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
No, drága hallgatók, szerintem aki az amerikai választásokat figyelemmel kíséri, az nem érti nagyon hosszú évek óta azt, hogy a viharban mehet még mindig az a vita a demokrácia fellegvárában, hogy halottak szavaznak, meg nem kell személyi azonosítás ahhoz, hogy szavazzál, de hát van egy technológia, amivel ezt meg lehetne oldani, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Vidákovics Attilával, blokklánc és kriptó szakértővel, a D-Labs Kft. Alapítójával. Szervusz, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt!
A blokklánc, ez lenne a megoldás. De ez hogy lehetne a szavazáshoz alakítani?
Igaziból ez a technológia kész van, tehát a világ több pontján tesztelték már, és köszönjük szépen, tökéletesen működik. Maga a technológia igaziból azt a célt szolgálja elsősorban, hogy az adatoknak van egy integritása, minden adat, ami digitálisan tárolva van, az köthető valakihez, és ezt nem lehet manipulálni, nem lehet később átírni. Úgyhogy a blokklánc technológia, az habár nem kifejezetten erre született, de tökéletes megoldás.
De erre
megoldás.
Is jó.
Erre tökéletesen jó.
Ez hogy nézne ki? Tehát, hogy én bemegyek, kattintok, de nem is biztos, hogy tollal, meg papírral, meg átszúrni, meg x-elni kell, hanem csak kattintok, és az minden kétséget kizárólag tudják, hogy az csak és kizárólag én lehettem, más nem.
Ezt meg kell, hogy előzze egy olyan folyamat, hogy mindenkinek rendelkeznie kell valamilyen digitális aláírással, ezt nyilvánvalóan az államnak kell valahogyan biztosítani. Most is van nekünk egy ilyen az AVDH-n keresztül, ügyfélkapunk keresztül, és minden szavazásnál informatikailag biztosítani kell, hogy mindenkinek legyen egy darab szavazata. A saját szavazatát mindenki tudja ellenőrizni. A blokkláncon digitális aláírás nélkül nem lehet semmilyen adatot fölvinni, tehát amikor én szavazok, akkor fölviszek egy adatot. Mindenki a saját szavazatát azt tudja ellenőrizni, hogy pontosan mi történt vele. Minden egyes blokkba, ami valamennyi időnként keletkezik, tehát mondjuk erre nyilván kell írni egy saját blokkláncot, azt mondjuk, hogy itt keletkezzen mondjuk 5 másodpercenként egy blokk, akkor egy blokkba bele fog kerülni 5, 10, 20, 30, 50 szavazat. Mindegyiknek lesz egy digitális azonosítója, ami kívülről nem látszik, hogy ki, a sajátját mindenki tudja. Viszont, ha én nekem valami nem tetszik, akkor én valamilyen fórumon kitehetem, hogy én az adott sorszámú blokkban lévő szavazóknak gyűjtöm a jelentkezését, mert ott nekem valami nem tetszik, és ezeket össze lehet akkor gyűjteni, de erre egyébként nincsen szükség, mert ha valaki ismeri a technológiát, akkor pontosan tudja, hogy mindenki rendelkezik egy digitális aláírással, és az, amivel egyetlen egy darab szavazatot le lehet adni.
Ha én ezt a digitális aláírást átadom valakinek, láttam én ilyet szavazó helyiségbe, hogy behoztak egy gyakorlatilag magatehetetlen tolószékes embert, aki helyett a hozzátartozója szavazott, mert bemutatták az ülnököknek, hogy ez a ő személyigazolványa, és bementek és szavaztak helyette. Nyilván nem szavazat döntő, de sok van ilyenből, akkor azért...
Azt gondolom, hogy ez az egy dolog, amikor mondjuk valakinek idézőjelben megvásároljuk a szavazatát, ez egy, amit nem lehet kikerülni, hiszen hogyha, de ezt olyan mértékben, olyan tömegesen így nem lehet csalni, mert akkor azt mondom, hogy kihirdetem, hogy mindenki, aki 5000 forintért hajlandó eladni a szavazatát, jelentkezzen nálam. Tehát,
ez jó, nyilván ez viszont nem digitális kérdés, de hackelni, meg manipulálni, meg olyan blokklánc szemeket betenni, amik egyébként nem köthetőek emberhez, ez nem lehet. Nyugtass meg!
Nem lehet, ugye azt tudni kell, hogy informatikában lehetetlen nincsen, csak lehet nagyon közel valami a lehetetlenhez. Ma nem ismerünk olyat, ami közelebb lenne a lehetetlenhez, mint a blokklánc technológiát manipulálni.
Honnan jött az ötlet ez, hogy ezt akár szavazásokra is használják?
Nem tudom pontosan honnan ered, én legelőször Svájcból hallottam, hogy Cugba tesztelgetik ezt a módszert, ugye ott szeretnek szavazni mindenről, tehát mindenre választásokat írnak ki, és ott már nagyon régóta, talán 17 vagy 18 óta használják a technológiát erre.
És ott nem volt purparlé belőle, hogy valami hiányosság kiderült volna.
Én úgy tudom, hogy sehol, hogy mindenhol tökéletesen teljesített, még Moszkvába is volt egy kísérleti szavazás. De volt Moszkvába is egy kísérleti szavazás.
De azt mind a Putyin csinálta.
Igaziból az nem volt egy jelentős szavazás, tehát nem a parlamenthez tartozott, és az ottani informatikát kedvelő startupok rakták össze, és ez egy publikus rendszer, tehát mindenki ellenőrizheti, és az is jól működik. Hát nem lett azért bevezetve fölsőbb szinteken.
Igen. Félve kérdezem, hogy Magyarországon megvannak ennek a feltételei?
Megvannak a feltételei, és én úgy tudom, nincsenek biztos információim, hogy már fejlesztések is zajlanak ebbe az irányba.
Oké. Az alapoktól kezdve ez hogy néz ki? Tehát, hogy kiírják a választásokat, és akkor mindenkinek megvan ez a, amit ugye most pont a mostani műsorban beszéltünk, a digitális állampolgársági programon, van egy kétfaktoros hitelesítéssel egy autentikáció, és ebbe a rendszerbe bele lehetne építeni ezt is, hogy egyébként meg a digitális állampolgárságnak lenne egy füle, hogy szavazás, és akkor
és ott minden egyes digitális személyigazolvánnyal le lehetne adni egy szavazatot.
Oké, ha valaki rájön, hogy rossz helyre tettem az X-et, akkor mi van? Mert hogy ez megmásíthatatlan.
Ez megmásíthatatlan, de ez fejlesztés kérdése, ezt meg lehet úgy csinálni. Egyébként nem találkoztam ilyen megoldással, hogy mondjuk akkor egy órán belül vissza tudom vonni a szavazatomat, csak én tudom visszavonni, és akkor le lehet adni újra. Ezt inkább úgy szokták megoldani, hogy a felület nem engedi addig beküldeni a szavazatodat, ameddig nem okézod le többször, hogy biztos vagy benne, hogy oda szavazol.
Vannak-e kockázatok?
Hát igen, az urnából se szedem ki utólag, szóval...
Hát inkább kihívások vannak, én pont ebben a tekintetben különösebb kockázatot nem látok, kihívások azok vannak, mert akkor viszont, ha így működik a szavazat, akkor csak így kéne, hogy lehessen szavazni, mert onnantól kezdve van értelme, hogy más módon nem lehet szavazni. Ehhez viszont azért edukációra van szükség, ehhez föl kell zárkóztatni azt a korosztályt is, és azt a társadalmi réteget, akitől nagyon távol áll az informatika. Úgyhogy nyilván kell valamilyen eszköz, egy mobiltelefon, vagy ha ez valami...
De ezt otthonról szavazunk, vagy be kell menni a szavazófülkébe, vagy innentől kezdve akár nincs is értelme a szavazófülkének, hiszen otthonról is lettok blokkláncot.
Ez is egy kihívás, mert hogyha én egy szavazófülkébe egy számítógépen keresztül szavazok, akkor abba be kell juttatnom a digitális aláírásomat, ahhoz ha már olyan szinten kell, hogy legyek, hogy én abba be tudom juttatni, akkor már van mobiltelefonom, akkor már nincsen szükség. Uh-huh. Tehát ezek kihívások, de én különösebb kockázatot nem látom.
A bizalom kérdését, mert beírt egy hallgató, mint választási szakértő is mondom, erős bizalmatlanság van az e-voting iránt, egyszerűen ellenőrizhetetlennek tartjuk a technológiát, persze van leírás, elmagyarázzák, de hogy ehhez képest ténylegesen mi van a rendszerben, az tulajdonképpen a szoftverfejlesztő
a
tudja.
A világ legjobb kérdését kaptuk meg, mert pont ezért nagyszerű a blokklánc technológia, mert teljesen open source kódokon tud futni akár egy országnak a választása, és egy szakértő ezt folyamatosan nyomon tudja követni, hogy megfelelően működik-e a rendszer.
Mennyire egyszerű nem létező virtuális szavazólapokat szaporítani? Létrehozunk sok Mari nénit, Pista bácsit, és szavaznak simán, csak pár szám kell hozzá, amit szintén létre lehet hozni.
Kicsit szkeptikusak a hallgatók.
Egy kicsit központi rendszerrel, ugye az állami rendszerben nem lehet, én azt tudom, hogy az ügyfélkapuba csak én és csak itt, de mondjuk nyilván egy olyan kormány, ami nem akarja átadni a hatalmat, gondol és szaporít magának szavazókat az államigazgatási rendszeren belül.
Nyilván, ahol a digitális aláírások születnek, ott lehet erre mód, hiszen az tényleg egy centralizált rendszer, abban nem látunk bele. Erre vannak módszerek, hogy hogyan lehet ezt társadalmilag csökkenteni annak az esélyét, hogy ilyen előforduljon, mert hogy a szűk csoportok mondjuk kisebb településeken, aztán ez lehet tovább megyei szintre vinni, ott egymással megbeszélik, hogy sorakoztassuk fel a digitális aláírásainkat, és gyűjtsük össze, nézzük meg, tehát ennek utána lehet menni, nyilván ez komoly munka, de nem lehetetlen kideríteni, és hogyha ilyen csalás történt, akkor ne felejtsük el, hogy az törölhetetlen módon bekerül egy olyan főkönyvbe, ahonnan bármikor elő lehet venni, hogy történt csalás, azt utána nem lehet kitörölni.
No, hát gondolatébresztő beszélgetés volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket. A hallgatók is felpörögtek rajta, de elég sokan szkeptikusak. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Vidákovics Attilával, blokklánc és kripto szakértővel, a Délep Kft. Alapítójával beszélgettünk, hogy a blokklánc technológia hogyan használható a szavazásoknál. Most jön Czoller Andi és a hírek.